való. Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd, ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy miük nincs, hanem hogy miük van. Mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőle hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárkit is. Tanulj meg mindenkitől tanulni.
Szokásunkhoz híven először a gyerekeknek szeretnék egy találós kérdéssel készültem. Gyertek ide előre, és akkor hát ha van, aki ügyes lesz, és kitalálja, hogy mire gondoltam. A találós kérdés az így hangzik, figyeljetek nagyon. Rád nézek, de te nem látsz engem. Magaddal viszel, de nem veszel észre. Minden embernek szüksége van rám, de nem éreznek engem. Keletkezésem csoda, de sokan nem tudják. Ki lehetek én? Nem. Még egyszer elolvasom, jó? Hát, ha segít egy kicsit. Rád nézek, de te nem látsz engem. Magaddal viszel, de nem veszel észre. Minden embernek szüksége van rám. Minden embernek szüksége van rám, de nem éreznek engem. Keletkezésem csoda, de sokan nem tudják. Nem, nem. Nem. Na akkor segítek egy kicsit. Egy kicsit segítek. Ugyanis, mint megszoktátok, mi mindig énekekről szoktunk beszélgetni, és azzal készültünk, de a héten történt velem egy különleges dolog, ami miatt úgy gondoltam, hogy most erről beszélek nektek. Ez a különleges dolog, ez egy kis ajándék, amit kaptam a héten. Megmutatom nektek, hogy ez micsoda, és akkor könnyebb lesz rájönni. Mi ez? Na, és így már közelebb vagyunk a megoldáshoz. Na, már ott valaki mondta a jó megoldást. Ne. Hát mi lehet az, aminek, na figyelj, mindenkinek, minden embernek szüksége van rám, de nem éreznek engem. Azaz! A szem, és azon belül a szemlencse. Nagyon okos vagy, jól van. No, mit tudunk a szemünkről? Mit tudtok a szemünkről? Hát, hogy azzal látunk. Tehát akkor már a megoldás, itt a, ha most végignézzük a kérdéseket, de rád nézek, de te nem látsz engem. Magaddal viszel, de nem veszel észre. Keletkezésem csoda, de ezt sokan nem tudják. Na, mit tudtok a szemről? Képzeljétek el, hogy a szemünkben 130 millió fényérzékelő van. El tudjátok azt képzelni? 130 millió fényérzékelő van. Ezek ugye sejtek egyesével. És úgy képzeljétek el, hogy a szemünk, ugye láttatok már mindjárt ilyen filmet, amit belefűztek régen, most már ugye nem ilyen fényképezőgépek vannak, de régen filmre fényképeztek, láttatok már ilyen filmet? Na és ugye az volt az a kis érzékel, amire ráment a fény, és akkor annak megváltozott a színe, és attól lett a fénykép, igaz? Most képzeljétek el, hogy a mi szemünkben egy olyan gömb alakú valami van, ami maga ez a film. És azt képzeljétek el, hogy amikor a kép, amikor nézünk valamire, akkor ez a kép kialakul a mi szemünkbe, de ez egy gömbön alakul ki. És emiatt ez a kép, ez torzzá válik. Képzeljétek el. És az agyunkban van egy olyan program, ami dekódolja ezt a képet, és ettől látunk teljesen tisztán és élesen már, aki teljesen tisztán és élesen lát. Mert ugye mi kell ahhoz egy fényképezőgépben is, hogy mi a legfontosabb alkatrésze egy fényképezőgépnek. Igen?
Ez a része, amivel lehet élesíteni.
A lencse, ugye? A lencse. És hány lencse van egy fényképezőgépben? Kinek van fényképezőgépben?
Egy. Kettő.
Na?
Három. 4, 5, 4, 8, 9.
Ugye? Tehát nem ilyen egyszerű a válasz, több lencse is van. Mert ugye attól az állítja be a fókusztávolságot, hogy a lencséket egymástól elkülönítik, eltávolítják, igaz? Na most képzeljétek el, hogy a mi szemünkben nincsen csak egyetlen egy lencse, és a fókusztávolságot úgy állítja be a szemünk, hogy ezt a lencsét mozgatja, és változik az alakja, és attól látunk élesen. Tehát ha most oda nézek, élesen látok, de ha ide nézek, hát akkor is élesen látnék, de nem látok, ezért volt szükség a szemüvegre. Na és hát erről szerettem volna nektek mesélni, hogy igazából a szemünk kialakulása egy csoda. Ez egy fantasztikusan megtervezett mérnöki rendszer a maga rengeteg érzékelő sejtjével és optikai megoldásával és fantasztikus programjával. És egy igével szeretném zárni ezt a gyermekeknek szóló részt, ami Zsoltárok könyve 94. fejezetének a 9. versében van, tehát a 94. Zsoltár 9. versében. Aki a fület alkotta, az ne hallana, és aki a szemet alkotta, az nem láté. Tehát mindig arra gondoljatok, hogy amikor az érzékszerveinkről beszélgetünk, vagy azokat használjuk, azokat, ami mennyei teremtőnk alkotta, tervezte meg fantasztikus módon. A mai napig még kutatják a tudósok, és nem értik pontosan, hogy az érzékszerveink hogyan működnek, mert annyira bonyolult szerkezetek. És jegyezzétek ezt meg nagyon jól, hogy ezt az Isten tervezte meg, és jól alkotta meg. És az ő ajándéka az, hogy mi távolra is, közelre is, ti még, gyerekek, fiatalok, jól láthattok. Ahogy idősödtök, majd ugye sajnos romlik a látásunk, és is szükségünk lesz idősebb korunkba szemüvegre. És én is ezért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert most már nekem is van ilyenem, és ezzel nagyon pontosan látok, és nagyon élesen. Ez segít abban, hogy el tudjam olvasni az apró kis bibliai igéket és verseket is. Amért ilyen ügyesen figyeltetek, mindannyiatoknak adok egy kis könyvjelzőt ajándékba. Fogadjátok szeretettel, és használjátok, forgassátok a Bibliát, keressétek meg ezt az igét is, ami rajta van, és olvassátok majd el. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. És akkor a felnőttekhez szeretnék, illetve a fiatalokhoz, felnőttekhez szólni. Ugye mára is ifjúsági napot hirdettünk, és egy nagyon különleges témával készültünk. És ha valaki itt volt délelőtt, akkor az észrevehette, hogy a délelőtti énekeink is erről a témáról szóltak. Miről énekeltünk délelőtt az énekekben, és egy kicsit érintettük egyébként a délelőtti ige tanulmányozásunkkal is ezt a témát. Mi lehet ez a téma? Miről énekeltünk sokat? No? Miről énekeltünk sokat? Ki volt itt délelőtt? Hát itt voltatok sokan. A mennyről énekeltünk, így van. És arról szeretnénk ma nektek beszélni, néhányan készültünk, hogy tényleg létezik-e a menny, és ha igen, akkor milyen hely ez a menny, és miért fontos, hogy mi erről gondolkodjunk, beszéljünk. Keressük meg közösen a Bibliából János evangéliumát, és János evangéliumának a 14. fejezetét, és onnan olvasom nektek az első 6 verset. Tehát János evangéliuma, 14. fejezet, első 6 verse. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök. És magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, Nem tudjuk hová még. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Hogyha elolvassuk ezt az ígét, főleg a második versét, akkor ez alapján hogyan képzelitek el a mennyet? Ugye azt írja itt az ige, hogy az én atyám házában sok lakóhely vagy hajlék van. Ugye, amikor a Bibliában a mennyről olvasunk, ugye főleg Jelenések könyve ír róla nagyon sokat, akkor igazából, amit mi mennynek hívunk, az a valójában egy örökkévaló város, amit a Biblia Új Jeruzsálemnek nevez. És hogyha megnézitek ennek a városnak a leírását, Jelenések könyvének a 21. fejezetében, a 3-tól az 5. versekig, akkor ezt olvassuk róla. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátor az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és eltöröl minden könnyet a szemükről, halál sem lesz többé, sem gyár, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak, a trónus önölő pedig ezt mondta, ímé újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Hogyha elolvassuk ezt, akkor azt látjuk, hogy ez a bizonyos Új Jeruzsálem, vagy mennyei Jeruzsálem, ez az Isten népének az örök otthona lesz. És a Biblia azt mondja erről a helyről, a Jelenések könyve 21. fejezetének a végén, hogy tisztátlanok pedig nem jutnak be oda, olyanok sem, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekednek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életnek könyvébe. És hogyha átgondoljuk a Bibliából, mit tanultunk, akkor azt látjuk, hogy ide úgy lehet bekerülni, hogy amikor Krisztus eljön, akkor ugye akik még élve megélik az ő eljövetelét, azok elváltoznak, és mindenki, aki ebbe a városba fog kerülni, arról azt olvassuk, hogy fel fog támadni, megjelenik Krisztus ítélet széke előtt, és hát aztán utána olvassuk, hogy később, a 20. fejezetben, hogy a ítéletet azokon is természetesen végre fogja hajtani az Isten, akik nem kerülnek be ebbe a városba. És biztos, hogy sokan találkoztatok már azzal a gondolattal, és reggel is beszéltünk erről a Biblia tanulmányozásunk során, hogy az Istennek az a szándéka, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. De mégsem igaz az, hogy mindenki üdvözülni fog, mert azt olvassuk, hogy sokan vannak a hivatalosok, tehát mindenki meg van hívva, hogy ebben a városban éljen, de csak kevesen vannak, akik ezt választják. Hát az a gondolat, hogy majd, amikor feltámadunk, akkor ott mindenkivel fogunk találkozni, ami szeretteinkkel, barátainkkel, ismerőseinkkel, ez sajnos egyáltalán nem egyezik azzal, mint amit a Biblia tanít, mert az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy csak azok jutnak az örök életbe, akiknek valódi, igazi kapcsolatuk van vele. És ugye itt így írja, ahogy olvastam az igébe, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. És ezért tudjuk, hogy azok, akik elutasították az Istent, és elutasították az ő hívását, azok nem lesznek vele ott ebben a mennyben. Én 4 dolgot írtam ki, amit a Biblia mond a mennyről. Az első az az, amire már utaltam is, hogy ez a találkozás helye lesz, ahol majd együtt lehetünk azokkal, a szeretteinkkel, barátainkkal, testvéreinkkel, ismerőseinkkel, akik elfogadták az Istennek a kegyelmét. A második, hogy ez olyan hely lesz, ahol megjutalmaznak azért, akivé váltunk, és azért, ahogyan másokat szolgáltunk a Földön. Ugye erről is nagyon sokat ír a Biblia, hogy valahol az örök élet és a mennyei lét az egy jutalom lesz azoknak, akik itt a Földön szolgáltak másoknak. Aztán arról is olvashatunk, és ezt írtam fel 3. pontnak, hogy ez a menny egy olyan hely lesz, ahol egy új megbízást kapunk az Istentől kapott és formált jellemünk alapján. olyan feladataink lesznek, amiket szeretünk majd csinálni, és amik során használhatjuk majd azokat az ajándékainkat, amiket az Istentől kaptunk. És a negyedik talán a legfontosabb, és számunkra talán a legbátorítóbb üzenet, hogy menj, az egy olyan hely lesz, ahol megszabadulhatunk majd az összes fájdalmainktól, az összes fáradtságunktól, szenvedéseinktől, megszabadulhatunk a szomorúságainktól, a bánatunktól, sok esetben megszabadulhatunk majd a gyászunktól is, amit most őrzünk magunkban, vagy ha esetleg lelki betegségeink vannak, vagy magányosak vagyunk, attól is megszabadulhatunk majd a mennyben, hiszen ott, ahogy olvastam, azokkal leszünk együtt, akik szintén ezt az utat választották. És most szeretném megkérni Juditot, hogy beszéljen nekünk arról, hogy miért nehéz, noha ennyire csodálatos hely ez a menny, mégis miért nehéz készülni a mennyben, és miért vagyunk mi hajlamosak arra, hogy itt a Földön elfelejtsük azt, hogy mi hova is tartozunk, és hova készülünk.
Köszönöm szépen a felvezetést. Először hogy köszönjem meg, hogy itt lehetett nekem. Én mindig annyira szeretek beszélni a Jóistenről, és tényleg nagyon, nagyon örülök neki, hogy ilyen kiváltság, hogy itt lehetek. Szeretném egy történettel kezdeni. Pár évvel ezelőtt történt velem, ismertem egy kisgyereket, még mindig ismerem, sőt, ez a kisgyerek itt van velünk a teremben, már kíváncsi, hogy kitalálja, hogy róla van szó. Szóval a gyerekek is nyugodtan figyelhetnek. Ennek a kisgyereknek közeledett a születésnapja, de hát úgy közeledett, hogy még jó sok hónap volt, felnőtt számítás szerint még messze volt, gyerek számítás szerint már közeledett. És találkoztam vele, és köszönt nekem, és rögtön az első mondat az volt, hogy Judi, képzeld el, fogok kapni egy darut. És megkérdeztem, tényleg mikor fogsz kapni? Hát majd a születésnapomon. És mondom, hát ez mikor lesz? Hát majd lesz. És én meg így gondolkoztam, jó, de ahhoz még tudod, hogy nagyon sokat kell aludni. Mondja, persze, tudom, de olyan szép lesz az a daru. Képzeljem már, és elkezdtem mondani részteit, hogy ekkora lesz, és sárga színű lesz, és majd rá lehet kötni egy kötelet. És képzeljem el, hogy majd ezen a kötélen majd lehet húzogatni a játékokat, és ez nagyon-nagyon jó lesz. Eltelt egy hét, találkoztunk még egyszer, köszönt nekem, Judi, és következő mondta, Judi, képzeld el, fogok kapni egy darut. És ő meg így, jó, nem baj. Tényleg már mondtad a múltkor, mintha emlékeztem volna. Képzeljétek el, hogy az alatt a 3 hónap alatt bármikor találkoztam vele, köszönt, és az első mondata az volt utána, hogy ő fog kapni egy darut, és minden egyes alkalommal én végighallgattam, hogy milyen lesz az a daru. Szóval, hogy én gondolkoztam így felnőtt fejjel, hogy hát azért ez elég kockázatos dolog. Hát egyrészt olyan messze van még a születésnapja. Honnan tudja ilyen pontosan, hogy ez a daru, ez majd ilyen lesz? Az is lehet, hogy már elfogyott a boltba, lehet, hogy nem is fogja tudni megkapni. És amikor ugye Petivel beszéltük, hogy mi is legyen ezen a napon a téma, most így visszatérve egy kicsit a Isten tiszteleti vonalra, azonnal ez a történet jutott eszembe, és azt hiszem, hogy ez az a lelkesedés, amivel nekünk is készülnünk kell, és bizony ne érezzük magunkat rosszul, hogyha beszélünk arról, hogy nekünk milyen lesz. Nekünk nem egy sárga darunk lesz, ami majd tudja emelgetni a kis játékainkat, hanem egy igazi rakóhelyünk, egy mennyünk. És én a magam életemből tudom elmondani, hogy nagyon sokszor én nem erről beszélgetek az emberekkel, hogy nekem milyen szép kis sárga darunk lesz, hanem lehet, hogy nem is beszélgetek velük, lehet, hogy nem is erről, hanem a rossz dolgokról. És erre is kerestem a felkészülésemnél a választ, hogy vajon miért lehet az, hogy nem ezen gondolkozunk, hanem sokkal inkább itt a földhöz vagyok ragadva. Azt látom, ami magam körülött van, és nem gondolkozok nagyon azon, hogy mi lesz. Ez majd úgyis olyan későn lesz. És ehhez egy híres kísérletet szeretnék így végigmenni, amit biztosan mindannyian ismertek. Aki nem ismeri, azért elmondom, lehet, hogy gyerekek nem ismerik. Ezt úgy hívják, hogy májva cukor kísérlet. És arról szól, hogy különböző gyerekek, ez egy nagyon tehát sok éves történt, egy kiválasztottak néhány gyermeket, és őnek így figyelték meg az életüket. És a legelső megfigyelésünknél leültek velük egy szobába, és odaadtak eléjük egy májvacukrot, és azt mondták neki, hogy ez a májvacukor a tiéd lehet, ezt megeheted most. De én majd el fogok menni, és be fogom csukni az ajtót, és majd visszajövök valamikor, és hogyha amikor visszajövök, akkor még ott lesz az asztalon az a májvacukor, és nem eszed meg, akkor én adok neked még egyet. És ezt nézték meg, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, ugye? Többfajta gyerek volt, aki ugye megnézte a májvacukrot, kiment a felnőtt az ajtón, és azonnal megette. Volt egy gyerek, aki elkezdte nyalogatni, kicsit meglögdöste, megszagolt, az tényleg májvacukora, és mondjuk utána ette meg, de volt egy gyerek, aki nem ette meg, és aki nem ette meg, utána az visszajött valamikor ez a felnőtt, és bizony betartotta az ígéretét, adott neki még egy májvacukrot, és azt már teljesen szabadon megehette. És azt hiszem, hogy ez a kísérletet nem csak egyszer történt meg, hanem ezt nekünk minden nap, ezt a kísérletet bizony jó kisgyerekként le kell ülni a székben, és minden nap van egy olyan választásunk, hogy megesszük-e azt a májvacukrot, vagy várunk arra, hogy visszajöjjön az a felnőtt, aki mondta nekünk, hogy megígérte, hogy ő, ha nem esszük meg, akkor ad nekünk még egyet. És én három nehézséget szeretnék most ezzel a kísérlettel mondani nektek, és igeverset is majd mondok hozzá. Ne haragudjatok, a telefonomon van a jegyzet. Nem mindenféle bűnös dolgokra használom most éppen a telefonomat, hanem értetem van rajta. De kezemben van a Biblia is, mert abból szeretném olvasni az igéket. Az első, hogy első ok, amiért nehéz itt nekünk ezzel azt a kísérlet alatt mennybe készülni, hogy olyan nagyon finomnak tűnik az a májvacukor. Ott van előttünk, és nagyon csábít minket. Bármikor gondoljátok el az életünk során, mennyi olyan csábító dolog van itt előttünk, amit bizony nagyon szívesen megkóstolnánk. És van bennünk egy ilyen lelkiismert fogás, talán nem kéne, de azért mégis megtesztük. És mennyivel könnyebb lett volna ez a kísérlet, hogyha mondjuk nem májvacukrot adtak volna a gyerekeknek, hanem tökfőzeléket. Elnézést kérek azoktól, akik nem szeretik a tökfőzeléket, vagy szeretik a tökfőzeléket, én nem szeretem. Nekem nagyon könnyű lett volna ez a kísérlet, hogyha azt mondják nekem, figyelj, Juli, itt van ez a tökfőzelék, hogyha ezt nem eszed meg, amíg visszajövök, akkor kapsz tőlem két májvacukrot. Hát ez nagyon egyszerű lett volna, szerintem ez a kísérlet, biztosan kibírtam volna. Szerintem ez nagyon sokszor igaz az életünkre, hogy sátán megpróbál, bármerre megyünk, különböző kis májvacukrokat rak elénk, és bizony látnunk kell, hogy ez hosszú távon ez nem májvacukor, hanem tökfőzeléké válik. Aki szereti a tökfőzeléket, annak karalábé főzeléké, vagy bármi másé. És akkor tudjuk ezt kivédeni, ezt a nehézséget, hogyha bízunk abban, hogy ha átlátunk ezeken a álmájvacukrokon, és meglátjuk a tökfőzeléket, hogy ez igazából mi is lenne. Ehhez olvassunk is egy igeverset, és én is keresem veletek együtt. 2 Korintus 4.18 lesz. Egyébként ez elhangzott a szombatiskola alatt is, de remélem, hogy azért ez nem probléma nektek. Tehát 2 Korintus 4.18. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Hát igen, ez a nagyon-nagyon nehéz feladat, hogy ne az asztalt nézzük, hogy milyen finomságok vannak rajta, hanem várjuk majd azt, aki visszajön és igazán meg tud minket ajándékozni. A másik nehézség, ami ez alapján, a kísérlet alapján én gondoltam, hogy nekünk meg kell küzdenünk velem, az, hogy annyira nehéz a várakozás. Ebben a kísérletben sem mondták meg, hogy mikor jönnek vissza, azt mondták, hogy majd visszajönnek. És én is nagyon sokszor azt érzem, hogy hát várakozunk, de hogy meddig? Hogyha holnap eljönne Jézus, akkor mennyire könnyű lenne, nem? Már nem kellene se dolgozni menni, semmit nem csinálnánk, eldobnánk mindent, akár együtt is maradhatunk, egész nap Bibliát olvasnánk, meg imádkoznánk, de hát ugye nem ez a helyzet. Olvassunk is egy történetet Máté 24. fejezetéből, hogy milyen is ez a várakozás. Nem tudom egyébként, hogy a gyerekeknek van a Bibliája, esetleg szeretnének olvasni. Van valakinek a gyerekek közül? Bibliája? Na már akkor legközelebb. Hogy olvasok? Jó, akkor a Máté 24. fejezetéből elég hosszú szakasz, szóval nyugodtan fel is hozhatjátok, többen olvashatok, és olvassuk el a 44-től az 51. verset. Máté 24, 44-től 51. vers.
Boldog a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ő így munkában talál. Vizek onnan mentek, hogy minden jót szakott a őt, gondviselővé teszi. Ha pedig ama gonosz szolga, így szólna az ötületem, halogatja még az én uram, ha hazajön, de én és az összolgatásait venni kezdeni a részegészekkel, pedig enni és enni kezdeni. Neki ő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja. És két vágat.
Nem tudom, hogy ez volt a legjobb ötlet, hogy ezt pont a gyerekekkel olvastattam fel ezt a nehéz szöveget, de szerintem abszolút jogos. Nem véletlen az, hogy ez ilyen ijesztően van leírva a Bibliában. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát igazából mi nem hallgatunk, mi csak várunk, egy kicsit csinálunk mást, aztán majd utána várunk megint. Pedig a Bibliában nincsen három fajta szolga, itt csak kettő fajta szolga van. Van az a szolga, aki bölcs, és várja az ő urának az jövetelét, és gondviselővé tűn az ő házon éppen, hogy a maga idejében adjon azoknak eredelt. Tehát nem akkor ad majd neki eredelt, amikor majd megjön, hanem akkor is folyamatosan gondoskodik az ő házon éppéről, és folyamatosan eteti őket. Nem számít, hogy mikor jön haza az ura, őnek az az egyetlen feladata, hogy mindenkinek a maga idejében minden nap, ugye enni naponta minimum háromszor szoktunk, minimum naponta háromszor adjon. És a másik szolga pedig az, aki halogatja. És nem látjuk azt, hogy ez a szolga változna. Aki egyszer halogató, az halogató is marad. És nem véletlen az, hogy Jézus ilyen kemény büntetést ír, vagy hát Isten ilyen kemény büntetést ró azokra, akik halogatnak. Én sokszor hallottam már hát adventistákat is, hogy néha megkérdőjelezik, hogy hát itt várunk már, Elemát is meghalt már több mint. Tehát hogy mit csinálunk még itt? Minek mondogatjuk olyan cikit mondogatni, hogy mindjárt jön vissza Jézus. És úgy gondolom, hogy nem is ez igazán a választásunk, hanem az, hogy melyik szolga szeretnénk lenni, vagy halogatunk, vagy nem. És hogyha halogatunk, akkor igenis készüljünk arra a büntetésre, ami vár minket. De úgy gondolom, hogy itt van a remény előttünk, hogy lehetünk olyan szolgák is, akik minden nap gondoskodnak a társaikról. És a harmadik nehézség, amivel szembenézünk, és utána már be is fejezem, és átadom a szót majd Petinek, hogy azért olyan nehéz a várakozás, mert nem nagyon gondolunk bele, és nem nagyon hiszük el, hogy mi vár minket, hogyha az a felnőtt visszajön az ajtón, vagy hogyha Jézus visszajön. Nem gondolkozunk arról, hogy milyen is lesz majd nekünk, mert azzal is teljesen elégedettek vagyunk, ami itt van a Földön. És nekem van egy kedves énekem, amit szoktam hallgatni. Ennek az a cím, ennek az éneknek, hogy áldások, és arról szól, hogy az igazi áldásokat Isten az életünkben a nehézségeken keresztül tudja adni, Mert amikor nehézségek vannak az életünkben, akkor jövünk rá, hogy ez nem az igazi otthonunk, amit most élünk, hanem amire igazán vágyakozunk, az a menny lesz is, ahogy a Peti is olvasta, hogy ott már nem lesz fájdalom, és nem lesz nehézség. És én úgy gondolom, hogy ez nem igazán remékeltő lehet, és higgyük el, és beszéljünk róla, hogy mi vár minket majd, hogyha a felnőtt visszajön, és remélem ez a kisgyerek találta egyébként, hogy kivel kezdtem a történetet, majd a szünetből biztos megbeszél, nem tudom egyébként, hogy ki találta? Tudja az, aki itt van, hogy kiről szólt?
Nem figyel most.
Nem. Na mindegy, majd a szünetben átkapom, aztán megbeszélem vele. Tényleg mi is merjünk beszélni erről, a sárga darunkról. Nem baj, hogyha többször beszélünk róla, nem baj, hogyha minden nap elmondjuk, mert igazán ez az igazi reménység, ami tud minket éltetni.
Köszönjük szépen. És át is adom rögtön a szót Andrisnak, aki pedig bibliai példákat mutat be nekünk arról, hogy hogyan készüljünk a mennybe.
Először egy kicsit távolabbról kezdeném, először nézzünk ilyen gyakorlati példákat, hogy amikor először is feljött ez a téma, hogy miről lesz ilyen szó, akkor ugye először a Peti azt mondta, hogy hát a menny. Ugye ez elég tág témakör, úgyhogy megkérdeztem tőle, hogy jó, hát akkor mégis valami, és akkor olyasmit mondott volna, hogy készüljünk a mennybe. Talán ez volt a pontos kérés. Úgyhogy akkor én ennek megfelelően is próbáltam a gondolatot így irányítani. Ugye a felkészülés a mennyre. De ugye mielőtt a mennyre készülnénk, azért nézzük meg egy kicsit, hogy amúgy a egyszerű hétköznapi életben, amikor minden nap élünk, akkor milyen dolgokra készülünk fel? Sehol senki, semmire.
Értekezletekre.
Előadásokra, ugye mint például ez is, hogy készülünk.
A munkára,
amit ránk bízott az Isten. Például egy vizsgára mennyit készülünk, aki még vizsgázik? Attól függ milyen. Mondjuk egy diák az életre mennyit készül fel? Mennyi időt tölt iskolába, hogy mielőtt kikerül a úgymond nagybetűs életbe? Hány évet töltünk csak azzal, hogy amit és ugye ott akkor, amikor a középiskolába járunk, akkor ugye mindenki jár középiskolába, akkor ott a napi 8 órába, heti 5-ször készülünk csak arra az egy dologra, hogyha majd kikerülünk az iskolából az életbe, akkor majd tudjunk érvényesülni és megmaradnunk a lábunkon. Aztán az általános iskolából középiskola, a középiskolából egyetemre is sok-sok 10 év is eltelik, vagy még van akinek több-kevesebb ki hova járt, hogy mennyi időt járt egy iskolába, mire egyáltalán az életbe ki tudunk lépni. De ugye például szoktunk készülni télire, ugye ez ma már annyira nem divat, mert ugye ma már beugrunk a boltba. De van még, aki még beszokott főzni?
Igen.
Na, de van még vannak, akik beszoktak főzni, akkor még télire is készülünk, ugye elrakjuk a nyárba a klasszikusan a gyümölcsöket, hogy még télen is élvezhessük a almát, cseresznyét, szilvát, ugye ki mit szeret.
Medgyet.
Barackot, baracklekvárt, igen. Tehát ezeket is ugye felkészülünk, régen mindig felkészültek az emberek is a télire, hogy amikor majd eljön a úgymond rosszabb idő, akkor már felkészülten tudjunk ebbe belelépni. És úgy gondolom, hogy úgy érezzük, hogy a jövőnkben is, hogy a következő lépésre is mindig fel kell készülnünk, amit akarunk csinálni, hogyha azt jól szeretnénk elvégezni. És ugye mi nekünk is van egy folyamatos készülésünk, ugye ezek mellett a hétköznapi dolgok mellett is, valahol folyamatosan fel kell készülnünk, hova is?
A mennybe.
A mennybe, és ugye ott kivel fogunk találkozni? Ugye Ámos könyv a 4. fejezet 12. vers azt mondja, hogy mintha pedig eképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, ó Izrael. Ugye mi valahol készülünk a mennybe, de ugye azért oda is készülünk, hogy ott Istennel fogunk találkozni. És a Bibliában is rengeteg ilyen példa van, amikor azt láthatjuk, hogy valakik hogyan készültek fel a különböző eseményekre, amikből egész sokat tanulhatunk. Én nem fogok részletekbe belemenni egyébként most milyen, mert ugye erről már az elég sokat tanultunk, meg az idő is viszonylag szűkös. Csak ilyen gyors gondolatébresztőként mondjunk olyan bibliai példákat, amikor valami fontos eseményre hosszabb, rövidebb ideig készült fel valaki. Eszter, nagyon jó példa, ugye Esztert én is felírtam, ugye Eszter, amikor Hámán, na ugye a király elé készült Hámán miatt, és ugye ott hány napig készült fel Eszter?
Három.
Ó, mutatja Adél, hogy három, igen. Három napig készült Eszter, ugye imában és bölcsben, nem csak ő, hanem érte imádkozott az egész Izrael is. Hát valaki, akik erről tudtak, imádkoztak és böjtöltek érte. És miért is kellett ezért imádkozni és böjtölni? Mi történhetett volna vele? Igen?
Meghalhatott volna.
Hát meghalhatott volna. Igen. Mi meghalhatunk?
Persze.
Hogy akkor lehetőleg ugye mi is, amikor mi nekünk is érezzük, úgy, hogy az életünk forog kockán? Lehet, hogy néha nem érezzük, de valahol tényleg ugye ugyanezt a készülést kell végeznünk, mert valahol nekünk is ugyanúgy az életünk foroghat kockán attól, hogy megfelelően készülünk fel arra, hogy a király elé járuljunk. Mondjuk még más példákat.
Dániel.
Dániel, igen. Hova készül Dániel?
Dániel, amikor meg kellett fejtse a király álmát.
Amikor meg kellett fejtse. Ott is imádkozni és böjtölni, igen, az azó. Az engesztelés ünnep minden évben, igen. Ott is volt egy felkészülési időszak.
Az Eszter az nem csak magáé imádkozott, nem csak azért harcolt, hanem az egész zsidó népé.
Ez így van, nem csak a magáért, az egész zsidó népért harcolt. Mózes. Na Mózes hol készült? Meg hány évig készült Mózes arra, hogy vezesse Isten népét?
40.
48-an, ugye váltakoznak a vélemények. Sok idő, 40 vagy 80, attól függ, honnan nézzük. De ugye az se egy rövid idő volt, amit felkészüléssel töltött arra, hogy majd ezt a feladatot el tudja végezni. Akkor a új szövetségi példákat is nézzünk, vagy igen, nézzünk úgy. Felház, igen. Keresztelő János.
Maga
Jézus. Na, akkor állj meg egy pillanatra mondjuk, akkor Keresztelő Jánosnál, ugye ő az út, ő mi volt? Megkészítette az utat? Ugye ő is Jézusnak, a királynak készítette az utat a velő való találkozásra, és felkészült a feladatra. És ez nagyon jó példa, ki mondta Jézust? Az azon mondta Jézust. Jézus hova készült, és mit kész, mire készül fel? Ugye arra is. De még mire készül fel Jézus?
A szolgálatára 40 napig.
A szolgálatára is felkészült, de mire készül még fel Jézus? Lejön a kereszt alá, lejön a kereszt alá, de mire készül még Jézus? Hogy velünk találkozzon. Mit mond Jézus, amit a Peti olvasott az elején? Elmegyek, hogy...
helyet készítsen.
Jézus most arra készül fel, hogy velünk találkozzon majd a mennyben. Azzal tölti az időt, ugye, hogy közben is jár életünk, ugye ezt tudjuk, de valahol ugye az a elment azért, hogy helyet készít nekünk. Jézus azzal tölti az idejét, hogy a velünk való találkozásra készül. És ugye akkor itt fel lehet tenni a költői kérdést, hogy mi mennyi időt töltünk, vagy mikor töltünk időt azzal, hogy készüljünk, hogy az ő vele való találkozásra ugye a mennyben. De mondtam, hogy nem szeretnék most ilyen mélységbe belemenni az idő rövidsége miatt sem, csak így gondoltam, hogy így egy kicsit gondolatébresztőként ezekről egy picit beszéljünk. Ugye általában, amikor ilyen a felkészülésről beszélünk, akkor ugye a Laodicea üzenet az rendszeresen el szokott hangozni, ugye, hogy vegyünk meg a szemgyógyítóért, a tüdőmegpróbáltalanyat és ezeket a dolgokat. Ugye erről se szeretnék hosszan beszélni, csak hogyha gondolkodunk róla, majd esetleg a mennyben való készülésről, akkor a Laodicea üzenet is legyen a fejünkben. De gyakorlatilag, hogyha megnézzük az egész Biblia, valahol ugye azért van, hogy fel tudjunk készülni, és a profétaság lelke, ugye, amit szintén érdemes tanulmányozni, hogy fel tudjunk készülni. És sok területe van a felkészülésnek. Én most csak így az előző példák alapján, meg úgy nagyjából én is egy párat így kiemelnék, csak így röviden. Az első ugye a lelki felkészülés, ez talán a legfontosabb. Ennek milyen részei vannak, milyen alapelvei vannak?
Igeolvasás,
hogy az egész Biblia a felkészülésről szóval hogyan tudjunk Istennel kapcsolatot teremteni, az igéjét tanulni.
Imádkozunk.
Szüntelen imádkozunk.
Szolgálunk. Hirdetjük.
Ugye van egyszer, most hallgattam nemrég egy elég érdekes prédikációt, van egy afroamerikai lelkész, aki az egész, vagy egy fekete lelkész, akkor egy kicsit, hogy ő gyakorlatilag megtanulta a Bibliát kívülről, meg egy csomó Ellen White könyvet is még mellé, hogy szép legyen a dolog. És ugye ez is egyfajta felkészülés, ugye, hogy ezeket az ember ilyen szinten memorizálja. De neki volt egy nagyon érdekes gondolata, meg ugye hát ezt már máshol is hallhattuk, hogy ugye hány parancsolat van a 10 parancsolatban. Ugye 10, és vajon képesek vagyunk-e mind a 10-et megtartani? Mert a felkészülésnek része-e az, hogy mind a 10-et megtartsuk? Ugye Krisztus kegyelméből erre erőnk van, és ugye ez a lelki is azt mondta, hogy gyakorlatilag Istent hazudtoljuk meg, hogyha azt mondjuk, hogy ez nem lehetséges. Csak egy pár gyors ige idézet ehhez, ugye a 2 Tesszalonika 3:3, hogy de hű az Úr, aki megőrizi titeket és megőriz a gonosztól. Az Isten meg tud őrizni minket a gonosztól az ő erejével, ettől teljesen távol tudunk maradni, de ugyanezt mondja 1 Tesszalonika 5:23 is, illetve 1 János 1:9 azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamiságtól. Az a bűn, amitől az Isten megtisztított, az még ott van, az megvan? Arról lesz emlékezés? Hát egyáltalán nem. A felkészülésnek ez egy nagyon fontos lépése, hogy a bűnvallomást kell tennünk, hogy a bűnöktől meg kell szabadulni, és ugye amikor, hogyha az ember el is követ bűnt, akkor hogyha ezt megvalljuk, akkor Isten azt mondja, hogy ezt teljesen el fogja felejteni, erről nem emlékezik meg. A mennyre való készülésnek egy nagyon fontos és kritikus lépése a bűnvallás. A bűnöknek a megvallása, a bűnbánat. Ugye a mennybe azt a jellemet visszük, amit itt építünk, és oda pedig bűn nem kerülhet, ezért ugye ez a bűnbánatot, ezt folyamatosan tartanunk kell. Ugye talán a Peti olvasta most az elején, hogy a mennybe mennyi bűn tud bekerülni?
Semmennyi,
tehát semmi, ami bűn, az nem kerülhet be, még egy egészen kicsikese. Nem mondhatjuk azt, hogy hát ezt a kicsi dolgot, ezt én nem akarom félretenni, hanem ezt viszem magammal a mennybe. Ugye egy másik nagyon fontos pont az maga a hit, és ugye a hitnek vannak következménye is. A Márk 16:16 talán az egyik legjobban ismert ilyen hittel kapcsolatos ige, és még egy másik dologgal kapcsolatos. Ugye azt mondja, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Tehát itt ezt a két feltételt mondja, hogy ha ez a kettő megvan, akkor ugye a mennybe való kapu a tárva is nyitva áll. Ugye a hit szükséges, de szükséges még ugye a keresztség lépése is, amit meg kell tennünk. Hova keresztelkedünk meg? Egy helyről hallottam eddig, de hát ezt mindenki tudja, hogy hova keresztelkedünk meg? Krisztus testébe, ami a?
Egyház.
Nyugodtan lehet öntudatunk, tehát szerintem mindenki büszke lehet arra, vagy hát nem is büszke, de valahol. Tehát hogyha az egyházhoz tartozunk, ugye ezt nyugodtan fel lehet vállalni, és mondhatjuk azt, hogy igen, ez az egyházunk, és azt hisszük, hogy itt van az igazság. Ugye azt tudjuk, hogy egy testen, ugye ebbe az egyházba keresztelkedünk meg, aminek a feje a Krisztus. Gyakorlatilag, ugye János is azt mondja majd, hogy lesz egy akkor és egy pásztor. Ugye ezek mind olyan fontos dolgok, amikről, hogyha tudunk és tudjuk, akkor meg kell tegyük ahhoz, hogy mennyire felkészülhessünk. Ugye ezek nagyjából röviden pár szóban a lelki felkészülés oldal, de van egy ugye testi fizikai felkészülés oldala is. Ugye ebből a leghíresebb ige, amit szoktunk idézni, az 1 Korintus 3:16-17, ami mit mond, csak nagyjából. Ugye, hogy az Istennek a temploma, az kicsoda? Micsoda? Azt ti vagytok. Az Istennek a temploma, azt ti vagytok, és ugye, hogy ezt ne rontsuk meg, mert ugye az Istennek temploma a szent, és aki megrontja az Istennek a templomát, az megrontja az Isten. A régi rómaiaknak volt erre egy nagyon jó mondása, ugye ez a anima sana in corpore sano, ez a épp testben épp lélek, hogyha a testünkre nem vigyázunk, és nem tartjuk kordában, akkor ugye, és nincs önfegyelmünk, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy majd a lelki dolgokban lesz? Hogyha testi dolgokban nem tudunk magunkra önfegyelmet rakni, akkor a lelki dolgokban sem lesz. A Daniel Fáre kiemlékszik. Egyik FJK-n tartott itt előadást. Neki volt egy nagyon jó prédikáció és workshopja most nemrég egyik GYC-n az önfegyelemről, és az akaraterőről, hogy ez egy mennyire fontos és kritikus lépése annak, hogy az előre haladó úton, hogy a menny felé való felkészülésben. Gyakorlatilag erős, akaraterős, határozott döntésekre van szükség, és hogyha a testünket nem fegyelmezzük, akkor ugye a lelkünket sem fogjuk tudni, és gyakorlatilag, ugye, és persze nyilván ez nem azt jelenti, mint ahogy az előző részekből is láttuk, hogy ez akkor most a mi erőnkből fogjuk beküzdeni magunkat a mennybe, mert ugye ez nem lehetséges, hiszen mindenki bűnös, de hogyha Krisztusnak megvalljuk a bűneinket, és rá támaszkodunk, akkor ő ehhez fog erőt adni, még az olyan dolgokhoz is, amikről most úgy gondoljuk, hogy most képtelenek vagyunk magunkat fegyelmezni, és képtelenek vagyunk letenni, hogyha Krisztusra támaszkodunk, akkor ezt meg fogja tenni. Ugye Isten az a rend istene volt, elég volt, hogyha az Izraelnek a táborának a felépítését, hogyha egyszer tanulmányozza valaki, hogy az hogyan épült fel az a sátortábor, gyakorlatilag, hogyha arra bárki lenézett, a fentről vagy bármelyik pogány nemzet ránézett, akkor ugye azt látta, hogy ők felkészültek, ők rendben vannak. És ugye az a kérdés, hogy amikor ránk néznek, vagy mi ugye magunkba gondolkodunk, akkor ugye látjuk-e ugyanezt a rendet és ugyanezt a felkészültséget is.
Köszönöm szépen, és végezetül hallgassuk meg Zozó bizonyságtételét, aki arról fog nekünk beszélni, hogy a menny hogyan jelenik meg, mint jutalom az Úr Jézus Krisztus példázatában.
Sajnálom, de Reni pont most jött vissza, és ismétlést fog hallani, mert nem hasonlítok, mert a Biblia körön is erről beszéltünk, és engem az így elgondolkoztatott. Én csak egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, vagyis először kérdezni, hogy szerintetek a menny az jutalom vagy ajándék?
Ajándék.
Ki az, aki azt mondja, hogy ajándék? És ki az, aki azt mondja, hogy jutalom? Hogy lehet, ha mi ajándék is meg jutalom? Hát ez már nem ajándék. Egyszer.
Jutalmat is használja a Biblia.
De hát épp azért, hogyha valamit jutalmat kapsz, azt hiszem, hogy kiérdemeltél, vagy valamit tettél. Nem biztos, hogy érdemeltél, de valamit tettél, kapsz egy jutalmat. Ajándék az, hogy csak úgy kapsz. Na nézzük meg akkor, hogy mit mond a gazdag ifjú példázatát ismeritek, vagy történetét, ugye? Nézzük meg a Máté 19.1 verset 21. Mit mondott Jézus a gazdag ifjúnak? Máté 19.21, aki megvan, akinek megvan, az föl is olvashatja.
Jutalom
odaítottak. Mi nem jutottunk sehova.
Ti arra jutottatok.
Ez a helyzet, hogy
azért megdolgoztunk, azért kapjuk a jutalmat, ajándékot nem kaphatunk csak
úgy. Ez így van, igen. Na de nézzük most, mit mond itt a Máté 19.21.
Így van.
19, Máté 19.21.
Mondanék ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, erej, add el vagyonodat, és ott ki a szegénynek. És kincsed lesz a mennyben, és jel, és kövessen.
Itt a... Meg kellett tenni valamit a gazdag ifjúnak, hogy elnyerjen valamit, vagy sem?
Igen.
Nézzük meg, ez egyébként így egybefügg, a következő a Máté 20, ott pedig egy példázatot mond Jézus a 11 órai munkásokról. Ismertek a történetet, ugye? Nézzük meg csak a végét, hogy... Hát onnan, hogy a tizedik, a kilencedik verstől a 16-ig, ez egy kicsit hosszabb. Valaki felolvasna nekem?
Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Mikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Mikor átvették, zugorodni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így lesznek az utolsókból az elsők, és az elsőkből az utolsók.
Nézzük meg, hogy mit csináltak az első munkások, akikkel ugye pörlekedtek a gazdával, és azt mondták, hogy
egész nap
itt van, itt vagyunk. Hogy képzeljük ezt a képet, hogy a gazda adja a pénzt, mindenki elfogadja, és akkor odajöttek az utolsók, és neki is akar adni a 10 dénárt, vagy egy dénárt, vagy 10 pénzt. Igen. Neki is akar adni a pénzt, és akkor ezek neki állnak pörlekedni. És nézzétek meg a 14. verset, hogy vajon ezeknek az embereknek a kezükbe volt már ez a pénz, vagy sem? Hogy képzeljük el? Nézd meg a 14. verset, mit mond a gazda? Vedd el! Még a gazda kezébe van. Mert ő pörlekedik, és a gazda nyújtja neki a pénzt, és ő még, hát ne, hát ez kevés, ha egész nap így, stb. És a gazda azt mondja, vedd el, és menj. Itt is, mi az, ami itt a mennyet jelképezi?
A pénz.
Ezt a jutalmat. Az, amit egész nap dolgozott a kertben. Amit kapott. És mit kellett tennie azért, hogy megkapja ezt az egy dénárt? Valamennyit kellett dolgozni, igen, de mi volt a lényeg, hogy... Tessék? Hogy elvegye. Mert mondhatta volna azt, hogy közt nem kérek. Egész nap dolgozok, egy órát dolgozok, 10 órát dolgozok, akármennyit, de amikor ott van és odaadják nekem, akkor egyetlen dolgot tehetek, vagy hogy nyújtják nekem, hogy vagy elveszem, vagy nem. Nem, mondhatom azt, hogy nem veszem el, és nem is tudjuk egyébként, hogy ezek a munkások, akik egész nap dolgoztak, elvették-e vagy sem. Ugye ezek a akkori zsidók, vagy a mi adventisták, akik úgy gondoljuk, hogy egész életükben dolgozunk, de akkor is mindenkinek egyetlen egy döntése volt, hogy vagy elveszed, vagy nem. És mi az, amit el kell vegyünk, vagy nem?
Az üdvösség.
Hát gyerem, üdvösség, ajándék, gyönyörű, szép szelek. Aha. Igen, erről beszéltünk az ifjúság, a Biblia körön, és én összekötöm ezt a gazdag ifjúval, ugyanis ha megnézitek, hogy a gazdag ifjúnak, amikor Jézus azt mondta, amit az előbb felolvasott Judit, utána mondja Jézus a 23. és 24. versben, azt még elolvassuk? Hogy?
Igen.
Na, olvassuk. Árti? Nem, te? Jó. A 19, Máté 19, 23, 24.
Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdagok nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűzfokán átmenni, hogy nem gazdagnak az Isten országába bejutni.
Mi, hogy köthetem én össze ezt a kettőt? Hogy valakire azt mondja Jézus, hogy a gazdagnak nehéz átmenni, nehéz bemenni a mennybe, és azt, hogy igazából csak annyit kell csinálni, hogy elfogadni. Most össze a kegyelmet, az üdvösséget, az ajándékot, stb. Ez egy dolog, de van.
Eladni a tervét, mert hogy a tervének be kell veszni a tervét, és a tervével együtt kapott a szűzbe. Bejutni a tűzfokába, és ebben a kis szűzkapon, hát különben kint maradt volna.
Különben kint maradt volna. Igen. Mit jelent ez, hogy le kell rakjak? Mit jelent ez, hogy gazdag?
Hát amit a Laodicei levélben olvasom. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükség.
Kösz, hát ez egy ilyen... Mit, hogyan viselkedsz, amikor gazdag vagy?
Pökhely.
Mit jelent az, hogy semmire sincs szükséged?
Beképzelt.
Nem azt mondja, hogy te beképzelt vagy, hanem azt mondja, hogy azt mondod, hogy nincs szükségem semmire. Ez mit jelent? Hogy te mit gondolsz? Miért nincs szükséged semmire? Esek? Mert én meg tudok tenni, nem? Meg tudom tenni magam, nincs szükségem arra, hogy valaki segítsen nekem. Itt ugye nem pénzbeni dologról van szó, lehet pénz is, hiszen nem véletlenül a gazdag ifjú az oda ment, hogy valami bizonyságot kapjon, hogy én jó vagyok el mennyhez, de úgy gondolta, hogy mindent meg tud tenni, és az ember, aki azt gondolja, hogy megtehet dolgokat, az nem tud bemenni a mennybe. Ugyanígy itt is, akik azt gondolták, hogy ők egész végig dolgoztak, és ők nekik több jár, ők nekik valami más jár, ők nekik nem voltak megelégedve azzal, úgy gondolták, hogy ők tudják, hogy mi járna nekik, és nem azt kapják. Tehát aki úgy gondolja, hogy mindent meg tud tenni, aki jobban tudja a dolgokat, mint az Isten, az nem fogja elvenni ezt a dolgot.
Több jár meg, mint a másik.
Hogy?
Több jár meg, mint a másik.
Igen, de sajnos a mennyben ott mindenki lesz tanul. Vannak, akik csak a menny előszobájába léphetnek, de vannak, akik az egészet élvezhetik. Nem, hát az Isten az úgy készíti nekünk, hogy mindenkinek legyen egy szép helye, és mindenki ugyanúgy élvezze. És én arra jutottam, azon gondolkoztam, hogy igazából az a kulcs ahhoz, hogy bejussunk a mennybe, hogy mi minden nap és az életünk minden területén meghozzuk ezt a döntést, hogy elvegyük azt, amit az Isten fölkínál. És ez az elvétel, ez az kell, hogy az ember rájön arra, hogy bizony nekem szükségem van valamire. Én úgy gondolom, hogy én jól megterveztem az életemet, semmire sincs szükségem. De el kell jöjjek, hogy sajnos, nem sajnos, ez a jó, hogy van, aki ezt jobban tudja, és föl kell áldoznom magam, és el kell vennem tőlem ezt az ajándékot, hogy ő majd megmondja, hogy az életemet hogyan kell irányítsam. Az életem minden területén így van, hogy rá kelljek arra, hogy nekem ezt az egy dolgot el kell venni. És igazából ez nem egy nagy dolog, hogy elvenni valamit. A nagy dolog az, hogy azt mondom, hogy nekem szükségem van valamire. Nagy dolog az, amikor rájövök arra, hogy én ezt nem tudom megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez a kapuja, vagy ez a kulcs ahhoz, hogy bejussunk a mennybe, az életünk minden területen rájövünk arra, hogy nekünk szükségünk van Istenre, és elfogadjuk azt az ajándékot, ami ő ad, amit ő ad, mi megalázunk magunkat, és ő majd megmutatja azokat.
De szerintem úgy van az a, hogy mondjam, a fizetésnél, hogy aki mindig hitbe él, annak is annyi jár a mennyországba, mint aki később bánt, amik igazából a bűnei. Így gondolom.
Igen. Azt, hogy most ez ajándék, vagy ez egy jutalom, azt ezek után döntsétek el. Minden eset. Tessék. Jó, ezt ezek után döntsétek el, meg azt is, hogy igazán van-e vagy sem. Minden esetre érdemes ezen elgondolkozni, hogy vajon tényleg meg tudjuk ezt tenni.
Köszönjük szépen mi is, és lezárásképpen egy igét szeretnék nektek felolvasni. Máté evangélium a 6. fejezetéből egy jól ismert ige, a 19-től a 21. versig így hangzik. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol tolvajok nem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Na, azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mi szívünk és a kincsünk az az Istennél legyen. Amen. Édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy te mindannyiunkat hívsz és vársz, hogy a te országodnak állampolgárai lehessünk, és hogy úgy élhessünk már itt a földön, mint akik tudják, hogy hova vágyakoznak. Hozzád a mennybe, ahol megkaphatjuk mindazt, amire a mi szívünk vágyik. Segíts, Urunk, hogy itt a földön élve, a mi kincseinket te itt a földön gyűjtsük, hanem lássuk be, hogy a valódi kincseket a mennyben tudjuk gyűjteni, ahol te vagy, és ahol te ezeket számon tartod. Segíts, Urunk, hogy a mi jellemünk így fejlődhessen, add, Urunk, hogy a mi szívünkben az a vágy élhessen, hogy minél előbb találkozhassunk veled, és együtt élvezhessük az áldásokat, amelyeket nekünk elkészítettél. Így áld meg bennünket a te szent lelked által, ami egész életünkön át. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Úr Jézus Krisztus ezt ígérte nekünk, az én atyám házában sok hajlék van. Amen.